lélekben. De csak egyet neheztelek, hogy bosszút olyak túlnyelek, kiket a barmoknak lelek seregekbe.
Öt óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Orbán Viktor összehívta csütörtök reggelre a terror elhárítással megbízott szervezetek vezetőit, és a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyezték. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában többek között arról is beszélt, azt megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják. Ezért a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítettük, tette hozzá Orbán Viktor. A stratégiai kőolaj készlet az elmúlt években elégségessé vált, az energiabiztonság hosszú távon is fenntartható egy válsághelyzetben, hangsúlyozta a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Arról is szólt, szinte folyamatosan ülésezik az energiabiztonsági tanács. Kijelentette, 250 ezer tonna kőolajat felszabadítottak a stratégiai készletből, ez biztosítja a 100 halombattai finomító működését. Hozzátette, ennek hatékony voltához elengedhetetlen, hogy az üzem uráli kőolajhoz is hozzájusson. A finomító működése nélkül az árak tarthatatlanná válnak, jelentette ki a miniszter, megemlítve, hogy a stratégiai készlet felszabadításával exporttilalmat is elrendeltek. Két helyszínen, Budapesten és Nyíregyházán indít nevelőszülői képzést a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A közlemény szerint Magyarországon több száz gyermek várja, hogy nevelőszülőkhöz kerülhessen. Kórházban lévő csecsemők és családban élő gyerekek, akik olyan körülmények között élnek, ahonnan saját egészséges fejlődésük érdekében időlegesen vagy véglegesen kiemelte őket a hatóság. Számukra a legnagyobb biztonságot, esélyt és szeretetet a nevelőszülői család tudja nyújtani. A nevelőszülői hivatást választókról környezettanulmány készül, pszichológiai vizsgálaton esnek át, majd az alkalmasnak talált emberek májusban kezdhetik meg a Máltai Szeretett Szolgálat képzését. A képzés ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is, melyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Belügyminisztérium végez, jelezték. Az új máltai nevelőszülők az engedélyezés után legkorábban az év végén fogadhatnak be gyermekeket. A májusban induló tanfolyamra március 27-ig jelentkezhetnek mindazok, akik elmúltak 24 évesek, büntetlen előéletűek, és szeretnének biztonságos, kiegyensúlyozott fejlődést támogató otthont nyújtani rászoruló gyerekeknek. Pénteken tartják országszerte az Ökumenikus Világima napot, közölte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. Fischer Vilmos tájékoztatása szerint az idei Világima nap központi témája Jézus Máté evangéliumában elhangzó mondata: jöjjetek, én megnyugvást adok nektek. Az idei imanap tematikáját a nigériai keresztény nők készítették el, mondta hozzátéve, egy olyan időszakban, amikor az emberek világszerte sok nehézséggel, ellenségeskedéssel szembesülnek, a nigériai keresztény nők betekintést nyújtanak abba, hogyan találhatjuk meg békességünket Istenben. A Világima napi mozgalom közössége azt vallja, hogy az ima az Istenre és az egymásra való odafigyelésben gyökerezik. Az ige hallgatáson túl ebben az esztendőben a Nigériában élő nők osztják meg sorsukat. Az Isten tiszteleti liturgia keretében olyan leveleket olvasnak fel, amelyeket azok a nigériai asszonyok kaptak, akik életük során szenvedéssel vagy igazságtalansággal szembesültek, közölte a MEÖT főtitkára. Az Ökumenikus Világima napot 1870 óta tartják meg világszerte. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén 41. alkalommal szervezi meg ezt az eseményt. A digitális állampolgár mobil alkalmazással jelenleg több mint 200 állami ügyintézési felületre lehet bejelentkezni, ehhez az elmúlt időszakban több közmű és telekommunikációs szolgáltató, bank és biztosító is csatlakozott, és jelenleg is számos szervezet dolgozik a bevezetésen, így a csatlakozók köre hamarosan tovább bővülhet, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. A közlemény szerint a kötelezett szolgáltató szervezetek számára 2025. június 1-je volt a jogszabályi határidő a csatlakozási folyamat elindítására. Ha ezt még nem tették meg, rövidesen emlékeztetőt kapnak a digitális szolgáltatások felügyeletétől a teendőikkel kapcsolatban. A DAB kereszt szolgáltatásainak elterjedésével az állampolgárok is magabiztosabban navigálhatnak az online térben, és a bevezetés a csatlakozók számára is számos előnnyel jár. A digitális állampolgárság programhoz már csatlakozott szolgáltatók listája a dap.gov.hu oldalon érhető el.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 19 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Hogy ma jó volt magyarnak lenni. Visszamegyek érted, ha lehet.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Tudták, hogy hazánkban 3 őshonos tízlábú rákfajra több mint 30 idegen honos jut? A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai külföldi és hazai kutatókkal, egyetemi hallgatók közreműködésével régóta vizsgálják a tízlábú rákfajok helyzetét és hatását a Kárpát-medencében. Különös tekintettel a vörös mocsárrákra, amely bár az Egyesült Államok déli államaiban és Mexikó északi részén őshonos, napjainkra az egyik leggyakoribbá vált a véletlen és direkt telepítések hatására világszerte. Hazai állománya komoly gazdasági károkat okoz, ezért visszaszorítása elkerülhetetlen. Akivel pedig majd beszélgetek mindenről, Weipert András, hidrobiológus.
Amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patakszakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten ért belterületi vízgyűjtő hálózatereket gondolt, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során.
Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Közép-Európában, így Magyarországon sem találni már olyan élőhelyet, ahol ne fordulnának elő idegen honos fajok. Ezzel a legnagyobb probléma, hogy a nem őshonosaknak számtalan változást okozhatnak, kezdve kiszorításukkal egészen a mezőgazdasági, erdészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint hal- és vízgazdálkodási károkig. A tízlábú rákok közül napjainkra számos idegen honos faj sikeresen megtelepedett és terjedt hazánk vizeiben. Ilyen a vörös mocsárrák, amely territoriális és agresszív állat. Terjedésének megakadályozása elsődleges feladat, Weipert András hidrobiológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet munkatársa szerint. Ebben a lakosság segítségét is kérik, ha valaki tízlábú rákot talál, azt fotózza le, és a készítés helyszínének megadásával a képeket küldje el a weipert@urbanecology.hu e-mail címre.
A kutatási sor, ami tavaly volt 10 éves, tehát 11 éve kutatjuk ezt a fajt itt a Kárpát-medencében, az és nemzetközi koprodukciókban, vagy ha szabad így fogalmazni közösen. Ez onnan kezdődik, hogy 2015-ben találtunk egy egyedet a Városligeti tóban, decemberben, majd 2016 nyarán, amikor megjelent egy közlemény arról, hogy mi a Városligeti tóban megtaláltuk a világ egyik legveszélyesebb inváziós állatát, akkor kaptunk egy jelentést a lakosság részéről, tehát lakossági tájékoztatás alapján, hogy ez nem is a nagy sláger, hogy ez előkerült, mert hogy Budapest térségében Érd megyeújgó városnak a csatorna külső vízelvezető hálózatában ez az állat már gyakori, problémákat okoz a lakosságnak is, és hogy ezt hogy nem vettük észre, hogy közben van egy ilyen probléma konkrétan a városban. És akkor kezdtünk el rá fókuszálni arra, hogy ez az állat hol is fordulhat elő, és egy nagyon rövid, intenzív kutatási szakaszt követően nagyon sok hazai élőhelyen előkerült, és azóta is folyamatosan mind a lakosság részéről jelzik, hogy hol kerül elő újabb állománya, mind pedig a kutatók egyre több olyan víztesbe merészkednek be, vagy mennek be, ami korábban egyáltalán nem volt a kutatásoknak a fókuszában. Itt gondolok ilyen autópálya vízzel vezető árkok, tűzivíztározók, különböző lakosság által kedvelt köztéri tavak, akár ilyenekre is kell gondolni, hogy szökőkutak, amik ideiglenesen működnek. És ezeknek a kutatásai során jöttünk rá arra, hogy nem csak egyébként a vörös mocsárák, de számos egyéb idegenhonos inváziós állatfaj megjelenik ezekben a vizekben, és innen kiindulva terjed szépen mindenfelé.
Tehát akkor akvaristáktól került ez a rák is ki?
Nagyon érdekes, mi csináltunk genetikai vizsgálatokat itt az állományokkal kapcsolatban, hogy kiderítsük, hogy ezek honnan származnak, és azt látszik, hogy a legutolsó állományok, amelyek kimutatásra kerültek, azok szinte biztosan megunt, felesleges szaporulat, vagy úgymond ilyen át nem gondolt kihelyezéseknek a következtében, mert a legközelebbi rokon állománya ugyanannak a genetikai változatnak az mondjuk Kambodzsa vagy Indonézia, ahol ezt az állatot nagy mennyiségben tenyésztik akvarisztikai célból, meg étkezési célból is. De elsősorban Európában élő egyedek távol-keletről például kifejezetten akvarisztikai célból kerülnek be hozzatartozóvá. Illegálisan ezt hozzá kell tenni, mert a faj az 2015 óta tiltó listás az Európai Unió minden államába, tehát élő formában ezt az állatot nem is lehetne behozni. Ami nagyon érdekes, hogy a legelső állományok, amiket viszont kimutattunk, azok közelrokonságot mutatnak dél-mediterrán országoknak az állományaival. Az azt jelenti, hogy Spanyolország, ahol Európában először megjelent a faj, valamint Olaszország, Dél-Franciaország, és utána nyomozva, hogy ez valójában ki, mikor, hogyan telepítette be, kiderült, hogy több állományt itt Budapest térségében olyan személyek helyeztek ki, akik horgászati célból, tehát élő csali állatként akarták ezt a fajt használni, mert például Spanyolországban az Ebro, Olaszországban a Po folyó vízgyűjtőjén ezt az állatot, mivel ott is tömeges és gyakori, csali állatként használják a harcsa horgászatára. Úgyhogy most már azt látjuk, hogy nem kifejezetten akvaristák, vagy mondjuk azt, hogy hobbi állattartók átgondolatlan telepítés, hanem tényleg egy ilyen tudatlanságból fakadó, saját rövid célú haszon érdekében történt pár egyednek a kihelyezése, amelyek viszont nagyon gyorsan elszaporodtak és gyönyörű szépen kolonizálják nem csak a városi parki tavakat, hanem az természetes élőhelyeken is nagyon nagy mértékben rohamosan tud terjedni.
Azért engem megdöbbentett az az adat, hogy Magyarországon 3 őshonos 10 lábú rákfajra több mint 30 idegen honos faj jut. Melyik az a 3 őshonos faj, ami nálunk előfordul?
A 3 őshonosra nézzük, akkor elterjedési terület arányában a legkisebb elterjedési területnek ezek a kövirák. Ez kifejezetten úgymond a magyarországi hegyvidéki régiók, azon belül is Pilis, Visegrádi hegység és Börzsöny, valamint a Kőszegi hegység magasan fekvő vízfolyásaiban fordul elő. Utána következik a korábban rendkívül gyakori, de ma már szinte teljesen a kipusztulás szélére jutott folyamirák, ami ma már szinte csak hegy- és dombvidéki vízfolyásoknak a felső szakaszain fordul elő. Elsősorban Nyugat-Magyarország, valamint az északi középhegység vízfolyásaiban, valamint egy-két somogyi, tolnai, baranyai patakban található meg még állománya. A legstabilabb pedig az őrségben, tehát Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron egyes vízfolyásaiban van még stabil állománya. És a harmadik faj az pedig a síkvidéki nagy folyók és nagy tavakban fordul elő, ez pedig a kecskerák. Ő is védett, és ő rendelkezik még viszonylag a legnagyobb elterjedési területtel a hazánk vizeiben.
De hát azért az nagyon rossz hír, hogy 3 őshonos fajra több mint 30 idegen honos faj jut, a világ élmezőnyébe tartozunk.
Ez így van. A pontos adat egyébként, mivel megjöttek, nem sokára fogunk publikálni egy újabb tudományos közleményt ezzel a témával. Jelen pillanatban 38 a létszám. Azt kell látni, hogy mióta mi 2015-ben elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, 2015-ig még nagyjából 3 őshonos faj jutott, 4 idegenhonos, és ez azt jelenti, hogy a trendeket nézve, hogy minden évben 2-3 új fajjal bővül a hazai idegenhonos 10 lábú rákoknak a köre, de a 10 lábú rákok között nem csak folyami rákfélékre kell gondolni, tehát ami kifejezetten mondjuk a folyami vagy a kecskerák, hanem sok esetben találunk garnélafajokat, ezek lehetnek kis testűek, tehát alig 1 centit elérőek, de lehetnek nagyobbak is, mint amit a sziget közben tavaly találtunk meg a kelet-ázsiai folyami garnéla, ami rohamosan terjed az Aldunán, például a Vaska-Polatti Alduna szakaszon, mint a Felső-Dunán, a német Duna szakaszon. Ez akár 20-25 cm-esre növő nagy testű garnéla, és emellett még színezőelemként találunk meg egy tarisznyarák fajtból több példányt, ami tényleg azt mutatja, hogy az átgondolatlan, nem kellően tájékozott hobbi állattartók folyamatosan telepítenek ki mindenféle, akár megunt, vagy szaporítási célra a különböző korcsoportú egyedeket a hazai élőhelyekre.
De erre lehetett gondolni, hogy ezek megtelepednek? Tehát, hogy a klímaváltozásnak köszönhető, hogy túlélnek, vagy ezek egyébként simán túlélnek?
Az a probléma, hogy mind a tudomány sok esetben most jön rá egyes fajoknak az inváziós kockázatára. Én a klímaváltozást annyira nem szeretem azt mondani, hogy inkább azt mondom, hogy klíma átalakítás, amiben mi részt veszünk, mert a klíma a Föld történetében sohasem volt állandó, tehát mindig változott, csak a változásoknak az üteme gyorsulva az utóbbi évtizedekben olyan mértékben, amit sokkal inkább azt mondja, hogy ez egy klíma átalakítás. Tehát amit mi hőszigetenként a városokban, az autópályáknak a fragmentáló hatásával létrehozunk, ez egy masszív átalakítás az ember által. Úgyhogy azt kell látni, hogy nem nagyon látták a kutatók sem, hogy ezek a fajok, amelyek úgymond inváziós kockázattal rendelkeznek, ezek hogyan fognak ezekre a átalakításokra reagálni. De ami legnagyobb probléma, az az emberi tudatlanság. Tehát 1973-ban, amikor például a vörös mocsárek bekerült Európába, már a spanyolok másfél évtizeddel, tehát a 80-as évek végén jelezték, hogy náluk borzasztó károkat okoz a járat fúrásával, a rizsföldeken történő kártételével, mert a rizspalántákat kieszi, és számos endemikus csiga és halfajt pusztított már ki az Ibériai félszigeten. Tehát, hogyha ezt már látjuk az elején, hogy a mediterrán térségben ez a faj ilyen problémákat okoz, és szabadon, könnyedén eljutott Franciaországba, Olaszországba, két évtized alatt a ottani vízgyűjtőhálózatokon keresztül, akkor a magyarországi kutatók is, valamint hozzá kell tenni, hogy az agrárium, természetvédelem, valamint a hobbi állattartóknak is ez a tudás már egyébként, ha a fajjal kapcsolatban érdeklődnek, akkor rendelkezésre állt volna. Csak valami úton mondom, úgy gondolkodik a hobbi állattartók vagy a díszletkereskedelemben dolgozóknak a 90%-a, hogy kicsi, szép, könnyen eladható, csak éppen nem tudjuk azt, hogy ez az állat, hogyha megnő mondjuk 15-szer akkorára, és lesz egy pár centis rákocskából egy 20 centis nagy testű állat az akváriumban mondjuk egy másfél-két év alatt, és teljesen kiirtja az addig szépen beállt mondjuk akváriumomat, akkor bosszúból úgy gondolja az a személy, hogy hát mégse rakom be a fagyasztóba, pedig az lenne a legkímetesebb megoldás, hanem inkább elengedem és újra kezdem az akvarisztikát egy másik fajcsoporttal. Nagyon sok esetben ez a kiindulása az egésznek, hogy átgondolatlanul veszünk meg valamit, ami kicsi, szép, és úgy gondoljuk, hogy olcsó, akkor könnyen tartható. Lásd ékszerteknősöknek az esete, 200 forintos méretű és kerül pár ezer forintba, igen, de ezek az állatok megnőnek, mint egy leveses tányér, vagy esetlegesen, mint egy serpenyő, és elélnek 30-40-50 évig. Tehát nem magamnak veszem azt az állatot, hanem sok esetben mondjuk az unokám fogja esetlegesen gondozni az öreg korára. Úgyhogy ezekkel a tudással hiába rendelkezik a tudomány, és próbálunk minél több fórumon hangoztatni, hogy átgondolt legyen a díszállatválasztás, hogyha valaki szeretne akváriumot, teráriumot tartani. Ezt sok esetben nem fogadják meg a kezdő, vagy már akár a profi akvaristák sem.
Hogyha a vörös mocsárákot nézzük, akkor itt Magyarországon, ugye azt mondtad, hogy a faj territoriális és agresszív, szóval milyen károkat okoz?
Jelen pillanatban ez két jelentős kártétel az, amit látunk, és mind a kettő pénzügyileg nagyon jól manifesztálható. Az egyik, az, amit a kezdetektől látunk, hogy természeti szempontból szinte mindent kiírta maga körül, tehát az a vízfolyás, vagy az a tó, ahol ez az állat bekerül, onnan a védett, fokozottan védett növényfajok, állatfajok, legyen az akár hal, tehát ami vízhez kötött, vagy időszakosan vízhez kötött, mint mondjuk a kétféltűek, azok rövid időn belül teljesen eltűnnek, és ezáltal lesz egy ilyen viszonylag tiszta, vízű, jó, kellemes, kinézetű tóból egy algás vízű, bűrös szúnyogkeltető. Ez az egyik probléma. Tehát ez inkább természetvédelmi, és a szúnyogkeltetés sovoltából már egyébként közegészségügyi problémákat is felvet. A harmadik, amit látunk itt a Budapest főváros vízrendszerében, valamint azokon az élőhelyeken, ahol az ország különböző pontjai már jelentős mocsárák állomány él, hogy a járatfúró tevékenysége jóvoltából akár betonfödémeket, betonozott partfalakat, kőszórásokat képes megcsúsztatni, ezáltal elképesztő nagy károkat okoz a különböző épített infrastruktúrákban, itt elsősorban a vízfolyások menti utaknak a töltés csúszására kell gondolni. Láttunk olyat, hogy vasúti töltést csúsztatott meg Érd belterületén belül, Budapesten pedig közismert az a probléma, hogy a Városligeti tóból kijutva az állat részben hozzájárul ahhoz, hogy a vajdahunyadvári műemlékvédelmi épületnek a pince szintje ázik, mert hogy a betonfugázásokat is átlukasztotta már a Városligeti tóban, és emellett hozzájárul ahhoz, hogy a kisföld alattinak az infrastruktúrája is romlik, mert hogy a nagy tó, ami a Városligeti tórendszernek a felső tava, a közvetlenül kerül bevezetésre a Széchenyi fürdőnek a termálvize, ott is a folyamatos szivárgások jóvoltából a kisföld alattinak a főnépszerkezete ázik.
Igen, és olvastam, hogy az árvízvédelmi töltések sincsenek abszolút biztonságban, mert hogy nagyon jó alagútfúró, ezt mondtad is korábban.
Hollandiában csak ez az egy faj éves szinten nagyjából olyan 100 millió eurós kárt okoz, a különböző árvízvédelmi és csatorna rendszernek a töltés gyengítésével. Hollandia az egy azért nagyon jó példa, mert Hollandia után Magyarország rendelkezik Európában a leghosszabb különböző belvíz és öntözővíz csatorna hálózattal. Ez hazánkban nagyjából egy olyan 43 ezer kilométer hosszúságot jelent. Tehát másrészt nagyjából meg tudnánk kerülni az egyenlítőt, hogyha minden egyes csatorna szakaszot így vonalasan kihúznánk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú infrastruktúra. Különböző állapotban vannak ezek a létesítmények, ha szabad így fogalmazni, de ezeknek a fenntartás állag megóvását az összes olyan rákfaj, itt nem csak a vörösmocsára kell gondolni, de például a jelzőrák is nyugat-magyarországi vízfolyásokban borzasztó nagy károkat okoz, kifejezetten a járatkészítő tevékenységével, meg azzal, amivel most szembesülünk, hogy a folyamatos partfal fúrások és a különböző hínár növényzeteknek az elfogyasztásával a mederanyag újból elkezd mozogni a korábban beállt üledékben. Ezáltal egy fokozott medererózió, tehát nem csak a partfal csúszik meg, hanem a mederanyag is elkezd vándorolni, ezáltal bizonyos helyeken elképesztő feliszapolódások következnek be, más helyeken viszont elkezd mélyülni a meder, és a talajvízszint csökkenés is ennek következtében fellép.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Voltam már, szúrozzák a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, copfos kislány zavarban, elszállt autó kanyarban, de még nyúl is kalapban. De nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Egyenesedem, jön a levegő, jön, de nem egyedül. Még történetben kerekség, váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Yeah.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat tartalmazó ajánlásgyűjtő íveket legkésőbb pénteken vissza kell vinniük a jelölteknek a választási irodákba, különben ívenként 1000 forint bírságot szabnak ki rájuk. Az országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölő szervezetek csak a választási irodák által kiadott éveken gyűjthetik az ajánlásokat. Az éveken szerepel az ív sorszáma, az egyéni választókerületi választási irodák ez alapján tartják nyilván, ki mennyi évet vett át. A jelöltek pénteken 16 óráig gyűjthetik az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat, az éveket pedig ezután vissza kell vinni a választási irodákba. Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, pénteken 16 óráig kell visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaznak ajánlást. Legkésőbb szombaton 16 óráig. 4 évvel ezelőtt a jelöltek jelölő szervezetek országosan összesen mintegy 9300 ajánlóívet nem vittek vissza a választási irodákba, az illetékes választási bizottságok ezért több mint 9 millió forint bírságot szabtak ki rájuk. Múlt héten 45.300-an fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz, a figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentésében. Ez az adat a múlt hetit megelőző héten 55.700 volt. Február 23-a és március 1-e között légúti fertőzés tüneteivel 229.700-an keresték fel orvosukat. A közlés szerint a 9. héten orvoshoz fordult betegek csaknem 41%-a volt gyermek, több mint 30%-uk pedig 15 és 34 év közötti. A múlt héten 18 közigazgatási területen csökkent és 2-n emelkedett az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma, az előző héten regisztrálthoz viszonyítva. Akut légúti megbetegedések halmozódásáról 2 jelentés érkezett Hajdú-Bihar és Tolna vármegyéből, a tömeges megbetegedések egy bölcsödét és egy általános iskolát érintettek. Kórházba múlt héten 195 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 12-en szorultak intenzív, szubintenzív ellátásra, olvasható a közleményben. Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu Dhabiba és Ammanba sem. Kiemelték, hogy erre az időszakra a légitársaság jelentősen sűríti a Sharm el-Sheikh és Budapest közötti járatainak számát, péntektől heti 10 alkalommal lehet a két város között utazni. A légitársaság hálózatában jelenleg ez az útvonal biztosítja a legjobb összeköttetést Izrael és Európa között. A légitársaság továbbra is szorosan követi a fejleményeket és folyamatos kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, repülésbiztonsági ügynökségekkel és az érintett kormányzati szervekkel. Az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálják, a légitársaság menetrendje a helyzet alakulásának függvényében változhat. A világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezésének járó elismerést nyerte el a miskolci Ehető Erdő Erdei Gastro Express élményprogram a Green Destinations nemzetközi versenyén a virágzó közösségek kategóriában. A díjat a világ legnagyobb turisztikai szakmai eseményén adták át Németországban. A miskolci program a Bükk Erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát kapcsolja össze. A résztvevők szakvezetéssel járják be az erdőt, megismerik az ehető növényeket és az erdei ökoszisztéma működését, majd a túra végén a Bükk alapanyagaiból készült fogásokat kóstolhatják meg az egyik miskolci étteremben. A koncepció lényege, hogy a Bükk erdeinek vadon gyűjthető kincsei, gombák, bogyók, gyógynövények és vadhús fenntartható módon helyi vendéglátóhelyek közreműködésével kerüljenek az asztalra. A sikertörténet a bükki kör séfekből, borászokból, szállásadókból, erdészekből és kreatív szakemberekből álló szakmai együttműködésével kezdődött. Ötletgazdája Bózsó Gyula erdész.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 19 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ez a föld megjelöl, meg is öl, legelől megyek én, nagy a fény az elején. Ez a két deci körte a szívemen ül, de a szívtelenül megyek én az idén.
Ez a föld megjelő, meg is öllegelő, megyek én. Sok a szúnyog az idén.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben. Genetikai vizsgálatoknak is alávetettétek az egyeteket, tehát innen derült ki az, hogy honnan kerülhettek elő, mert hogy nem azonos a genetikai mintázatuk?
Igen, az összes magyarországi állomány, ami eddig kimutatásra került, mind a 8 állományban végeztünk, több száz, tehát egy-egy állományban több tucatnyi, tehát összességében több száz egyedről végeztünk genetikai vizsgálatot, hogy megalapítsuk, hogy mi a kiindulás, tehát hogy egyáltalán lehetséges, ha azt mondjuk a Dunában megfogott egyedet, valaki átvesz a Tisza vízgyűjtőre, és ott engedi el, és ez alapján keletkezik egy úgynevezett alpopulációja. a rendszerek, de nem. Most azt látjuk, hogy szinte mindegyik magyarországi állomány egy önálló telepítés, külön önálló eredettel rendelkezik. A Duna esetében látszik egy nagyon érdekes kapcsolat, hogy az összes dunai, Duna melléki, tehát itt a főváros térségére kell gondolni, tehát Budakalász, Békásmegyertől lefelé egészen Érdig, azt kell látni, hogy minden populációnak az eredete más, tehát más a Városligeti, más az Érdi, más a Budakalász, Szentendre környéki populációknak az eredete, de a Duna az egy ilyen nagy homogenizátorként összekeveri ezeket az állományokat, és a genetikája így keveredik például a dunai populációnak. Azt viszont látjuk, hogy amellett, hogy a genetikai eredetét vizsgáljuk a populációknak, emellett parazitológiai vizsgálatokat is végzünk, és nagyon jól látszik, hogy azok a populációk, amelyek tiszta úgynevezett akvarisztikai behozatalból származnak, tehát nem természetes vízből hozták be mondjuk Európa más régióiból, ott nem fertőzöttek olyan patogénekkel, amelyekkel az őshonos rákfajokat tudják megfertőzni, tehát hiányoznak belőlük azok a baktériumok, gombá betegségek, amelyek például a Dunai állományban szinte mindenhol jelen van.
Ez a rákpest is, amit tudnak terjeszteni?
Pontosan ez a rákpest is, és vannak most már kimutatott olyan úgynevezett nanovírusok, amelyeket ezek a populációk hordoznak, és Amerikában is most már ezeket az eredeti elterjedési területén szinte populáció szinten ismerik a kutatók, hogy egyes állományok milyen baktériumokat, milyen víruspatogéneket hordoznak, és ez egyébként a származási útvonalak során ez jó nyomon követhető.
Mekkora lehet az állomány? Mert ugye beszéltél arról, hogy igazoltátok a faj tömeges előfordulását számos fővárosi, a Duna hazai középső vízrendszeréhez tartozó befolyókban, mellékágakban. Megtaláltátok Demjén, Gyula, Miskolc, Tapolca, Péti Séd vízrendszerében, Balatonban, Velencei tóban és annak egy befolyójában. Tehát mekkora lehet az állománya?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani, itt arra kell gondolni például, hogy amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten Érd belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során. Tehát ilyen méretű populációk vannak. Ez a szélsőség, vannak olyan vizek, ahol úgymond színezőelemként előfordul, például a Balaton ilyen, azt veszük észre, hogy mivel a Balatonban rendkívül sok nagy testű ragadozó hal fordul elő, tehát süllő, csuka, harcsa, esetleg még angolna és sügér. Ezek nagy mennyiségben fogyasztanak egyébként inváziós tízlábú rákokat, és mivel ez a halállomány szabályozó funkciókat lát el a biológiai inváziós kapcsán, tehát ezt látjuk, azt veszük észre, hogy sem a márványrák, amelyet korábban írtunk le a Balatonból, sem a most terjedő vörösmocsárák dominánsan nem tud még megjelenni a Balatonnak a parti zónájába. Pontosan azért, mert hogy ott vannak olyan ragadozók, amelyek például a kisvízfolyások esetén abszolút nem tudnak megmaradni. Tehát egy pár centis vízben a vörösmocsárák tökéletesen jól el tud lenni, de amikor már a Balatonban az egyméteres vízben kell neki úgymond megtalálni az életfeltételeit, az nem biztos, hogy sikerül neki egyből. Úgyhogy ezért kell fontosan nyomon követni az állományoknak az alakulását. Azt látjuk, hogy a Dunában jelen pillanatban nagyjából 130 folyamkilométeren tudjuk kimutatni a vörös mocsáknak a jelenlétét. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a mai napig Paks fölött van a határa, egy-két egyedet már találtak Paks alatt is, megjelezték, hogy Bajánál is, Sugovica torkolatánál is találtak már elpusztult vörös mocsárák egyedet. Tehát az állat jelen van, de nem csak olyan nagy mennyiségben, mint mondjuk tényleg egy kis vízfolyásban, vagy egy teljesen mesterségesen fenntartott, létrehozott városi tóban, ahol a potenciális ragadozói, itt arra kell gondolni, hogy gázló madarak, vidra, sok esetben látjuk, hogy mivel az állat éjszaka képes kijutni a szárazföldre és ott táplálékot keresni, sokszor látjuk, hogy házi macska, esetenként vadmacska, nutria elkapja ezeket az egyedeket. Tehát mivel ezek a potenciális ragadozók a városi környezetből ki vannak szorítva, emiatt ott sokkal nagyobb állományok tudnak kialakulni. Ez a Városligeti tó esetén nagyon jól lejött, hogy amikor pusztás volt a Városligeti tóban, vagy parkfenntartás, akkor összeomlott az állomány, de egy-két hónapon belül regenerálódott, tehát nagyon jó a regenerációs képessége, szabad így fogalmazni. És minden egyes hazai populáció más, minden egyes hazai populációnak más a dinamikája, mert hogy más ökológiai rendszerben vannak benne, tehát a budapesti állományoknál is látjuk, hogy teljesen más egy barátpataki állomány, az érdi sulákpatak, teljesen más a Városligeti tóban, vagy az ezeket összekötő Duna főágában az állománynak a dinamikája.
De akkor hogyan lehet megállítani az inváziót? Gyérítése? Tehát, hogy egyetlen ki kell menni azokra a helyekre, ahol van, és ki kell szedni egyenként őket?
A gyérítés kapcsán itt megoszlanak az álláspontok, hogy mik a jó módszerek. 2013-ban voltunk egy olaszországi konferencián, PHD hallgatom a Bányai Zsomborral közösen, és ez egy egyhetes konferencia volt nagyon sok terepbejárással, és ott egy live projekt keretében azt próbálják az olasz kollégák meghatározni, hogy melyik a leghatékonyabb gyérítési mód különböző élőhelyeken. És például most már rájöttünk arra, amit te is említettél, hogy mivel a faj territoriális, ezért nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy az öreg adult egyedeket eltávolítjuk a rendszerből. Most már olyanok a kísérleteznek például Németországban, Franciaországban, Olaszországban, hogy például az adult egyedeket begyűjtve konkrétan sterilizálják őket, ez kétféle módon lehet. Az egyik, hogy sugárkezelésnek vetik őket alá, tehát besugározzák a petefészkeket meg a heréket, valamint levágják a szaporodásukhoz szükséges külső ivarszerveket. Ez a hímeknél a gonopódium eltávolításával jár, a nősténynél pedig a pete függesztő szálakat vágják le sebészi pontossággal a nőstény egyedeknek a paprokáról, és ezáltal, hogy ezek sterilizálva lettek, mivel territoriálisak, ezeket visszahelyezik az eredeti élőhelyükre, és a még meglévő juvenilis egyedeket, ezek mivel a kannibalizmus náluk rendkívül jelentős, ezért a saját populációját fogja összezúzni azzal, hogy territoriális nagy adult egyedként ő mindent elver, mindent föleszik maga körül. Ugyanakkor, amikor szaporodni próbálna, akkor a különböző sterilizálási eljárásoknak köszönhetően nem lesznek életképes utódai, és egy idő múlva, ezt az olaszoknál láttuk, hogy 3-4 év múlva már drasztikus egyedszám csökkenés lehet megfigyelni.
Tehát akkor ez a legjobb módszer. De egyébként, amikor vannak én ilyen...
Bocsát, azt kell mondom, hogy ez a legjobb módszer, mert hogyha csak az a metodika, hogy fogom, kiveszem és elviszem, akkor az azt jelenti, hogy a megüresedett élőhelyekre a korábban elnyomott egyedek így berajzanak, aha, és újból indítunk egy inváziós folyamatot. Tehát az a baj, hogyha csak kiveszem, elszállítom, mindig azt kell mondanom, hogy visszamegyünk az élő állapotba, hogy jaj, de jó, ott maradt pár egyed, mert mindig ott fog maradni, és újraindítom a rendszert. Ami nagyon jól látszik, és ezt a Balaton esetén is már említettem, de a Dunánál is, hogy azok a komplex ökológiai rendszerek, ahol több faj él együtt, tehát itt madarak, emlősök, ragadozó halak, nagy ragadozó kétéltőek, tehát mocsári teknő, siklófélék együtt fordulnak elő, ott a fajnak a sikeres kolonizációjára és megtelepedésére sokkal kisebb az esély, és ezeket a fajokat, ha jól van menedzselve, akár a halgazdálkodás, akár természetvédelemmel karöltve védjük ezeket a potenciális ragadozókat, akkor a természetes folyamok rehabilitációjával lehet visszaszorítani valamilyen szinten az állományt, teljesen kiirtani, nincs rá reális esély, főleg egy ilyen Balaton vízgyűjtő méretű rendszerben, de visszaszorítani, tehát minimalizálni a kártételét a fajnak, ezekkel a komplex módszerekkel lehet. Azzal, hogy kiveszem és elviszem, azzal nem igazán. Ez működhet teljesen zárt tavak esetén, mondjuk Városligeti tónál látszott, hogyha sikerülne akár fél évre kiüríteni a tavat, és mondjuk teljesen olyan speciális mérgekkel kiirtani a maradék populációt, ami ott a különböző járatrendszerekben próbál túlélni, akkor erre van lehetőség. Ezt Amerikában, Európában is már drasztikusan, de alkalmazzák zárt vízterek esetén. Különben nem marad mások a komplex tervezés, és egy hosszú folyamat eredményeként lehet akár kisebb esetben teljesen megszüntetni az állományt, nagyobb eséllyel inkább érzékelhetetlen szintig visszaszorítani.
A lakosságnak a segítségét is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében. Egyrészt ugye azt kéritek, hogy senki, aki hobbi állatként tartja otthon, semmilyen akváriumi növényt és állatfajt ne helyezzenek ki természetes vizeikbe, vagy a saját tulajdonban lévő halastavukba, illetve a kerti tavukba. De a lakosság segítségét olyan módon is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében, hogyha 10 lábú rákot találnak, azt fotózzák le, és ugye a helyszínt is adják meg, és küldjék el. Ezt hogyan tehetik meg?
Ezt nagyon egyszerűen úgy tehetik meg, hogy a fotót és a dokumentált előfordulási információkat, tehát lokalitást, helyszínt, vízfolyás megnevezve, vagy a személyes Facebook profilomban küldik el messenger üzenet formájában, vagy van a www.urbanecology.hu oldalunk, ahol konkrétan erről a programról is beszámolunk, valamint hogyha elküldik a vejpert@urbanecology.hu e-mail címre az adatokat, mi ezeket egyben regisztráljuk, és felvisszük egy olyan adatbázisba, ami szabadon hozzáférhető a világ minden interneten rendelkező polgára számára. Ez a Crayfish World nevezetű honlap, amit a Temesvár Egyetemen dolgozó kollégák kezdtek el fejleszteni, és ma már az összes 10 lábú rákokkal foglalkozó kutatója csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és egy nagyon-nagyon részletes adatbázis sikerült így létrehozni, amiben a Magyarország észlelési adatok is megtartóak, tehát ki, mikor, hol észlelte a fajt, víztér szintjén ott vannak az észlelések, hozzárendelve azok a tudományos vagy egyéb nevelési célból írt publikációk, ahol az első észlelések vagy a később észlelések is dokumentában vannak. Tehát ahol ezeket az adatokat lehet, mi megosztjuk a nyilvánossággal, hogy mindenki, akár kutató, akár egy gazdasági tevékenységét folytató magánszemély, az tanuljon abból, hogy mi az, amivel neki mondjuk szembesülnie kell, ha az adott térségben ez a faj megjelenik, vagy már megjelent és gazdálkodni szeretne mondjuk.
Amit mondtál, a sterilizálás, az nálunk mikor indulhat meg? Egyáltalán bevethető? Engedélyezhető?
Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és hosszadalmas eljárás, a legnagyobb probléma pedig vele az, hogy elképesztő anyagi és eszközigénye van, valamint szakemberigény. Mi ezt kísérleti jelleggel pár hazai élőhelyen elkezdtük alkalmazni. A vizsgálatok, hogy ez milyen hatékonyan, például a Pétfürdői állománynál ezt folyamatosan végezzük, de ehhez jelen pillanatban azt kell látni, hogy mind mondjuk Belgiumban, Németországban, Olaszországban erre elképesztő mennyiségű pénz és eszköz fordítanak, mind a gazdálkodók, mind pedig akár ilyeneket kell gondolni, hogy horgászegyesületek, akiknek a vizeiben ez az állat megjelent. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon összehangolt akciókra lenne szükség, amihez nagyon-nagyon sok szervezetnek kellene csatlakozni, hogy ez egyáltalán hatékonyan működjön. Addig maradnak ezek az oktatási célú akciók, amelyek során meg tudjuk fogni a lakosságot annak érdekében, hogy tanuljanak a korábban elkövetett hibákból.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy inváziós fajról, a vörös mocsárrákról hallhattak, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Látni kell, de most nem látom még, mi nemrég hullott szét, egy régi kép és egy képkeret, ami nincs már, nem is lehet. Hol vagy és melyik úton jársz, gondolsz-e rám, egy kicsit vársz, nem vagyok mindig olyan jó gyerek, te annak láttál jó neked. Ha újra dönthetnék, vajon újra így tennék? Így van ez csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét, hogy mi voltunk és a csillagos ég volt, és oly sok minden, mi tudjuk, szép volt. Ott maradt benn a szívünkben, az enyémben és a tiédben. Hányszor voltam lent, majd egy kicsit fent, de alig bent, kereskélve egy új utat, vajon hová visz és majd, hogy mit mutat. Vagy bennem, ha kék az ég, vagy széllel szemben, állok csak úgy némán.
az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.